Ebben az évben, 2023-at azzal kezdjük, hogy a 2022-ben közgazdasági Nobel-díjat kapott személyekről, és elsősorban az általuk végzett kutatások jelentőségéről fogok beszélni. A közgazdasági Nobel-díjat 2022-ben Ben Bernanke, Douglas Diamond és Philip Dybvig kapták. A nevek közül számomra különösebben ismert Ben Bernanke volt, aki a Federal Reserve Bank, vagyis az USA jegybankjának az elnöke. Elnöke volt, tehát ő az, aki mondjuk minden közgazdás számára ismert név. A többiek nyilván azoknak ismerősek, akik a bankokkal, a bankok működésével foglalkoztak. A Nobel-díj bizottság indoklásában az érintett szerzők sok évvel ezelőtti munkásságára hivatkozott. Nem egyedülálló esetről van szó. Példának okáért Thomas Schelling is egy 40 évvel korábbi munkássága elismeréseképpen kapott 2005-ben megosztott Nobel-díjat. Azért, mert a játékelméletet vette alapul a konfliktusok megoldásában. Nem csak a gazdaságban, hanem a politikában is. Úgy vélték az értékelők, és hát sokan mások is, hogy Schellingnek komoly szerepe volt 1963 elején az atomkatasztrófa elhárításában a Szovjetunió és az Egyesült Államok között. Éppen azért, mert elmélete a minden körülmények között érvényes koordináció, együttműködés, kooperáció jelentőségét hangsúlyozta szemben a konfliktusokkal. Hasonló az indoklás most a 2022-es év kitüntetjei esetében is. Ezúttal arra hivatkoznak az értékelők, hogy a szerzőknek a kutatásai, majd e kutatásokra alapozott további elméleti munkák segítik és segítették jobban megérteni a pénzügyi szektor szerepét a válságok keletkezésében és azok következményeinek elhárításában. Azt már régóta tudjuk, hogy Ben Bernanke fedelnök e pozícióját megelőzően egyetemi kutató volt, és nagy intenzitással, nagy súllyal foglalkozott az 1929-33-as válság elemzésével. Amit még tudunk, és erről sokat írtak, hogy a jegybank elnökeként maga is alkalmazta az kutatási eredményeit a 2008-as pénzügyi válság kezelésekor. Rámutatott ugyanis, hogy magának a szektornak is nagy szerepe volt a válság elmélyítésében, a hitel szűke keletkezésében, ez a kifejezés hozzá köthető Ben Bernankéhoz. Éppen a hitelezési elvek vezettek tulajdonképpen a más okok miatt kialakult válság elmélyítéséhez. Eddig, pontosabban addig a bankválságokat, mint a gazdasági válság következményeit kezelték. Bernanke kutatásai megváltoztatták az értékelést. Maga a szektor működési mechanizmusa is az okok között szerepelt. Ben Bernanke elemzése erősen támaszkodott Irving Fishernek a 30-as évekbeli munkásságára. Ez a Nobel-díj bizottság tanulmányából is kitűnik. Továbbá az is látszott a bizottsági összefoglalóból, hogy a témával foglalkozó számos későbbi kutató közül kiemelkedően fontos volt a Raghuram Rajan tevékenysége. Ezekkel a szerzőkkel a közelmúltban a magyar szakirodalom is foglalkozott, én is emlegettem őket előadásaim során. Nehéz nem gondolni arra, hogy Bernanke tudományos munkásságánál talán nagyobb súllyal esett ladba az a tényleges gyakorlati tevékenysége, amelyel saját és a két másik szerző elméleti munkájának tanulságait a gyakorlatba átvette. Talán ez fontosabb volt, mint maga az ő kutatásainak elméleti novuma. Ezzel ugyanis megmentette az egész amerikai pénzügyi rendszert, sőt a világgazdaságot is segített kiemelni a súlyos nemzetközi pénzügyi válságból 2008 után. Alig hanem a svéd jegybank az általa létesített Nobel-díj értékelésénél ezt a szempontot nem kis súllyal vette figyelembe a díj odaítélésénél az értékeléskor. Minden esetre Bernárke elemzése bizonyító erővel támasztotta alá a másik két díjazott elméletét. Diamond és Diving munkásságának méltatásakor az értékelők arra hivatkoztak, hogy a tételek, amiket mondanak, ma is érvényesek, bár, hogy őszinte legyek nekem, nem tűnnek olyan különösebben újnak, hát hiszen már régen is születtek meg. Jó magam, több mint 30-35 éve foglalkozom bankszektorral, és ezért, sőt még annál is régebben, de mindenképpen a bankok szabályozási körülményeivel, működési feltételeivel, mint a bankfelügyelet első elnöke, kifejezetten kereken 30 éve foglalkozom. Természetesen bizonyára tény, hogy az elméleti irodalomban bizonyára a Nobel-díjas szerzők rögzítették azokat az elveket a szakirodalomban elsőnek, amelyeket most is fontosnak tartanak, eltekintve Fischertől. De ő nem modellszerűen foglalkozott velünk, már pedig manapság a közgazdászok mindent próbálnak modellekbe foglalva tálalni. Minden esetre a bankfelügyeletek ezen elvek szerint végzik hosszú ideje munkájukat a világ minden országában. A betétbiztosítás intézménye, a Deposit Insurance, amit oly fontosnak tartanak ezek a szerzők is, a válság továbbterjedése elkerülésének a pénzügyi válságok megakadályozásában, vagy legalábbis az elterjedésük megakadályozásában. Hát ez is a 30-as nagyválság után került megalapításra Franklin Delano Roosevelt által, és hát ez rendkívüli jelentőségű mind a mai napig, azóta is létrehozták minden országban, megjegyzem, párhuzamosan az amerikai fejleményekkel, talán egy pár héttel előbb már a német törvényhozás is létrehozta itt a kontinensen. Úgyhogy nem amerikai találmány, hogy így mondjam, a betétbiztosítás. Úgy tűnik, a díjazottak értékelését végző bizottság azonban nem is olyan nagyon volt figyelemmel arra, hogy a pénzügyek világában az elmúlt évtizedekben milyen fontos változások mentek végbe. Kitértek ugyan a szerzők a közelmúlt elemzésekor arra, hogy a bankok és nem banki pénzügyi intézmények egyaránt szerepet vállaltak a 2008-as válságban, de megítélésük szerint, úgy láttam én, nem olyan különösebben emelték ki a két intézmény típus közötti igen lényeges különbségeket. A kereskedelmi bankok ugyanis a számlavezetés révén sokkal hamarabb szétteríthetik a problémát a gazdaságban, hiszen ha egy bank nem tud fizetni a kliense számlájáról, akkor annak az ügyfélpartnere is fizetési nehézségbe kerül. Ugyan utalnak rá, hogy a két megoldásnak létezik kombinációja is a mai világban, amikor a bankok a tőkepiaci típusú közvetítéssel, ami Amerikában annyira jellemző, foglalkoznak, illetve kapcsolatot létesítenek, ez az úgynevezett értékpapírosítás. És ez sajátos problémákat eredményezett a modern pénzügyi gazdaságban. Az 1980-as évek második felében a pénzügyi innovációk között idézték ezeket az újításokat. A tőkepiaci közvetítésnél nagyon fontos, hogy ott a értékpapírok vásárlói viselik azt a kockázatot, hogy vajon hát megkapják-e majd a pénzt, amire számítanak. A betétesek, akik a bankokba elteszik a pénzüket, ezt tulajdonképpen nem kell vállalják, mert a bank ezt átvállalja tőlük. Mintha ki se lenne helyezve a betétes pénze, már pedig ki van, hiszen mi másból tudná fizetni nekik a betéti kamatot a bank. Pontosan abból a hitelkamatból, amit a kihelyezések után kap, és még így is marad a banknak éppen elég. Kérdéses azonban, az vitathatatlan, hogy az adósok mindig képesek-e a hitelek visszafizetésére. De ez a kockázat nem a betéteseké, ez a banki. Ugyanakkor még további is hozzájárul a kockázatokhoz, hiszen a bank úgynevezett lejárati transformációt is végrehajt, azaz rövid lejáratú pénzeket adott esetben hosszú lejáratra helyez ki. Lehet ugyan, hogy ezeket az adós rendbe fizetné, de hát ha a betétes mégis hamarabb kéri vissza a pénzét, akkor mi van? Így egy kockázat keletkezik, további kockát túl azon, hogy ha esetleg nem tud vagy nem akar a hitelt felvevő fizetni. Ezért a bankszámla, tehát a bank két oldalának a számlái, a források és a kihelyezések lejárat szempontjából összhangba kell legyenek. Ezért úgy mondjuk, hogy a betét bármikori visszahívhatóságát a banknak, a likviditását, azt jelenti, hogy azonnali fizetőképességét mindenkor biztosítania kell. Csak annyi időre helyezhet ki, ami időre, hosszú időre le vannak kötve nála a források. A gyakorlatban a bankok, például a német szabályozást, ha megnézzük, úgy biztosítják ezt az összhangot, hogy a látra szóló betéteknek csak egy kisebb részét, a német szabályozás egy 40%-át helyezik ki hosszabb lejáratra. Nyilván emögött az húzódik meg, hogy az emberek általában hosszabb távú célok érdekében takarítanak meg, még akkor is, ha nem kötik le a pénzüket hosszabb időre, hiszen ezt az állományt, ezt a rövid lejáratú állományt azért tartják lekötetlenül, hiszen bejöhetnek számláikra fizetnivalók. Mondjuk mi is a rezsit a bankunkból fizetjük, és természetesen mindig gondoskodni kell arról, hogy legyen egy állománya a pénzeknek a folyószámlánkon, ami arra szolgál, és mindig kell, hogy legyen, nem merülhet le, hogy a beérkező számlákat fizetni tudja belőle a bank. Nos, ez az állandóan bentartott állomány kihelyezhető tulajdonképpen tartósan is. Azért egyébként a korábbi időben különösen úgy volt, hogy a betétesek lekötötték a kamatokra tekintettel a betett pénzüket, mert a hosszabb lekötését többet adtak a bankok. Azonban az a tény, hogy bármikor kivehetik még a lekötött betéteket, és felmondhatják meghatározott időn belül, ez egy bankroham, a bank megrohanásának a lehetőségét felveti, ami rendszerint bankbukáshoz vezet. Mondhatom úgy is, szoktam is ezzel tréfálkozva erre hivatkozni, hogy van egy mondás, ha megvan a pénzem, nem kérem, ha nincs, akkor kérem. Ezért, ha a banknak ezt biztosítania kell, mindig tudjon fizetni, akkor saját tőkével kell rendelkeznie, hogy minden körülmények között eleget tudjon tenni, ha a betétes ki akarja venni a pénzét. Hogy erre mindig képes legyen, ezt szolvenciának nevezzük. A bankoknak tehát a tisztességes, prudens, az azonnali, likvid és a mindenkori szolvens fizetőképességét biztosítania kell. Ezek a fogalmak azok, amelyek a bankszabályozásban a legjelentősebbek. Számunkra, európaiak számára magától értetődő, hogy a gazdaság finanszírozásának döntő részét bankok végzik. Nálunk nem annyira jelentős a kötvénykibocsátással történő, mondjuk vállalatfinanszírozás formája. Az USA-ban azonban a tőkepiaci finanszírozásnak sokkal nagyobb hagyománya van. Raghuram Rajan a publikációiban, könyveiben fel is vázolta a különbséget a két rendszer között. Van egy könyve, amelyet Cingalesszel írt együtt, Mentsük meg a kapitalizmust a kapitalistáktól, erről is írtam magam is egy ismertetést, bemutatja, hogy miért van szükség a kapitalizmusban versenyen alapuló, hatékony gazdálkodáshoz, fejlett pénzközvetítő rendszerekre. Ugyanis meggyőződése a mai közgazdász társadalom többségének, hogy a kapitalista gazdasági rend, amely profit motiváción alapul, és ezen alapuló forrás allokációt jelent, vagyis az kap pénzt a bankoktól, aki hatékonyan tudja ezt működtetni. Ez biztosítéka a leghatékonyabb gazdasági rendszernek. Nem működhet tehát a modern piac jó pénzügyi intézményi rendszer nélkül, és ezért volt fontos a díjazott jelöltek munkája. A korszerű rugalmas pénzügyi rendszer képítése nem mindenkinek áll érdekében, mert vannak, akik azt szeretik, hogyha a bankok csak őket segítik, és ezért a benfentes vállalkozók, hogy így mondjam, sokszor a saját érdekük szolgálatába állítják még az államot is, és igyekeznek a piac működését korlátozni. Hát így a helyes utat a kapitalizmus előnyeinek érvényre juttatásához fejlett pénzügyi intézményrendszerrel kell biztosítani, de gondos állami szabályozás mellett. A 2022-ben Nobel-díjat kapott közgazdászok azt állították a középpontban, hogy a bankrendszernek módja van arra, hogy figyelemmel kísérje már előzetesen is, és folyamatosan is a hitelek sorsát. Ezt nevezik delegált monitorozásnak, vagyis aki a pénzt adja, delegálja, rábízza ezt a feladatot a bankra. A bankrendszer számára valóban a legfontosabb kockázat, a hitelkockázat, vagyis az, hogy az adós fizetőképességének a garanciája biztosította. Ezért kell a reálgazdasági vállalkozásokat monitorozni, először is előzetesen felmérni a hitelképességüket, és aztán a futamidő folyamán figyelemmel kísérni, hogyan alakul a pénzügyi helyzetük. Azt teszi lehetővé, hogy a vállalatokkal fennálló kapcsolatuk alapja a folyószámlavezetés. A bankok azok, a pénzügyi intézmények, amelyek számlát is vezetetnek. A többi pénzügyi intézmény adhat hitelt, de nem vezet számlát. Minden esetre a bankok fel tudják mérni, ha nem is minden költség nélkül, az esetleges kockázatokat, amit egy magánhitelező nehezen tudna megtenni. Hiszen minden vállalatnak van történelme, hiteltörténete, milyen eredményeket mutatott fel korábban, hogy fizette vissza a korábbi hiteleit, ha csak nem most kezdi a vállalkozását. Vagy hogyha például magánhitelről van szó, mondjuk fogyasztási hitelekről, akkor pedig a bankoknak mondjuk van hatalmas valómeni adatokat összegyűjteni, és akkor abból egyfajta biztonsággal megbecsülni a várható kockázatokat. Tehát mindenképpen a bank a monitorozásra alkalmas intézmény. Mellesleg megjegyezve, az értékpapír kibocsátások esetében is törekszenek arra, bárki legyen is a kibocsátó, hogy bizonyos formai követelményekkel kimutassák, hogy az értékpapírt kibocsátó mire is óhajtja felhasználni a pénzt, de ez csak egy ígéret. A kibocsátó hitelességének a függvénye, hogy vajon ez valóban igaz lesz-e, amit a prospektusban, tájékoztatóban leír. Ezért van, hogy a cégek papírjainak ingadozhat az árfolyama, keresik vagy nem keresik ezeket a papírokat. Az állam által kibocsátott értékpapírok megbízhatóbbnak tűnnek, mert hiszen azokat az állam a saját valutában kibocsátott papírjaként, ha valaki lejáratig tartja, azt meg fogja fizetni. Bár ez csak a saját valutában felvett hitelekre igaz, azok az országok, amelyek idegen valutában adósodtak el, már árfolyam és valuta kockázattal is szembenéznek, erről sokat tudna beszélni. Minden adóssági csapdába esett fejlődő ország, így mi is. Az értékpapíroknál egyfajta intézményi védelmet jelent, hogy a hitelminősítő cégek léteznek, és ezek AB, AAA, BBB, stb. Minősítésekkel látják el az egyes értékpapírokat, de ez nem jelent teljes biztonságot, még ha valakinek 3A-s minősítésű papírja van is, amint ezt a 2008-as válság bemutatta. Minden esetre a 2022-ben díjazott közgazdászok bemutatták, hogy a delegált monitorozás biztonságot ad, ezzel hozzájárul a piacgazdaságban a forrásokhoz való szabad hozzáféréshez, és így a piaci verseny áldásos hatásaihoz. Ezek a szép elméletek azonban a rideg valóságban nem ilyen fényesek. A hitelezés világában ugyanis egyre nagyobb szerepe lett a fedezeteknek. Itt azt a bibliai mondást vehetjük elő, hogy akinek van, annak adnak, akinek nincs, attól azt is elveszik, amilyen van. Bizony a kezdővállalkozóknak, akik de vagyonnal nem rendelkeznek, nehezebb a piacon forráshoz jutni. A Nobel-díj bizottság értékelő elemzésében arra is utalt, hogy a napjainkban a bankok nem csak a betétekből hiteleznek, hanem forráshoz juthatnak úgy is, hogy saját banki értékpapírjaikat bocsátják ki. Ha valaki már a 90-es években foglalkozott Magyarországon a pénzügyi rendszerrel, az találkozhatott különböző értékpapírokkal, például a Garas, Rajcár, ezek az Agrobanknak a papírjai voltak, amit a bank maga bocsátott ki. Azt sugallták, hogy ezek olyanok, mint a bankba tenni a betétet, csak többet hoznak. Az Agrobank, megjegyzem, most így utólag, azért is érdekes jelenség volt, mert Kovács úr, a tulajdonosa, nagy hangsúlyt fejezett a nyújtott hitelek monitorozására, folytonos figyelemmel kísérésére. Csak megjegyezzük, hogy a hitelezés során kedvezményes egzisztencia hitelek nyújtását bizonyos tulajdonrészesedéshez kötötte, melyet a hitelvizsgálatot elvégző cégnek kellett fizetni, amely viszont a bank tulajdonában volt tulajdonképpen. Ezt, mint a tárgyban hozott törvény megsértését, aztán a bíróság büntette, ugyanis a kedvezményes hitelezjutás, egzisztencia hitelezjutás Magyarországon nem volt köthető semmiféle más előfeltételhez. És hát ezt ilyennek tekintették, hogy mégis ahhoz kötötték. Pedig a bank által nyújtott hitelek folyamatos figyelemmel kísérése azt jelentette, hogy egyfajta biztosíték, hogy a bank maga is vissza tudja fizetni az MNB-től kapott egzisztenciahitelt, vagyis a privatizáció során nyújtott hitelt, jegybanki pénzt nem megy ki a forgalomba, nem válik infláció forrásával, nem ragad benne. Ezt valóban jutalmazni kellett volna, nem büntetni. Na, de a magyar pénzügyi jogi kultúra még nem állt olyan szinten, hogy a bíróságok ezt a helyzetet mérlegelni tudták volna, különösen abban az időben az állami szervek részéről is volt bizonyos elvárás a szigorú ítélkezés irányában. Minden esetre az biztos, hogy a delegált monitorozás a bank fontos feladata. Figyelemre méltó, hogy az értékpapírosítás során ez a folyamat sérül. Hiszen mit is jelent az úgynevezett értékpapírosítás? Ez egyike a bankok utóbbi bő negyed században gyakorolt tevékenységének. Ugyanis a betétet hűtő bankok néha nem csak a forrás oldalon operáltak értékpapírokkal, hanem nyújtott hiteleik számára, ugye maguk is felvettek forrásokat, de ezeket a hiteleket átalakították a jog segítségével eladható értékpapírra, a tőkepiacra vitték, eladták, és ezzel újra olyan forráshoz jutottak, amit megint csak felhasználhattak újabb hitelek nyújtására, ezeket megint becsomagolták és újraadták, tehát ebből a közvetítő tevékenységéből, az összegyűjtés és a redisztribúció műveletéből komoly haszonra tettek szert. Csak hogy ezek az összecsomagolt hitelek adósai, hogy fizetni fognak-e, akiket betettek a különböző személyek, immáron nem volt figyelemmel kísérhető. A befektetők nem rendelkeztek olyan ismeretekkel, mint a bankok a monitorozást illetően. Legfeljebb annyi támpontjuk ott, hogy vannak szenior kötvények, amelyek kamata alacsonyabb volt, hiszen a benne szereplő hitelek nagyobb valószínűséggel lesznek a bank szerint hitelképesek, és így ilyen értelemben meg fognak térülni. A junior kötvényeknél voltak köztük olyanok is, amelyek kicsit kockázatosabb voltak, de ezekre viszont magasabb kamatot fizettek. Így, aki ezeket vette meg, tudhatta, hogy ezek picit kockázatosabbak. A senior kötvényeket szívesen vásolták például a nyugdíjalapok, mert ott a biztonságot kezelték első helyen. A többi befektető esetleg a hozamot nézte, és ha a hozamot nézte, akkor azt mondta, hogy hát csak nem fognak elbukni, hát csak bankok nyújtották azokat a hiteleket is. Hát sajnos aztán a 2008-as válságnak kiderült, hogy nem csak a junior kötvények, de a senior kötvények se feleltek meg igazából annak a várakozásnak, hogy mindig fizetni fogják őket, mert nagyon sokan a megbízható jó hitelfelvevők is elvesztették állásokat a globalizáció következtében, mondjuk lakáshitelek esetén, és nem tudták fizetni tovább. Nem, semmi személyes felelősség, linkség nem volt benne, egyszerűen a körülmények úgy alakultak, pontosan amiatt, hogy a globalizáció következtében Amerikában is, és Európában is sok-sok vállalat kihelyezte a tevékenységét a fejlődő országba, és a saját embereinek így módon a munkahelye bizonytalanná vált. Ez a folyamat a pénzügyi rendszer iránti bizalmat igencsak megcsappantotta. Így aztán az államnak be kellett avatkoznia. Ez váltotta ki tulajdonképpen a válságot, ami miatt be kellett avatkozni. Ebben még egy külön kiemelném a jelzálog hitelek szerepét is, mert a jelzálog finanszírozás óriási jelentőségű Amerikában. A bankok ösztönözve voltak, ahogy említettem, a kisebb takarékgyűjtő bankok, hogy adjanak mindenkinek lakáshitelt, olyan kedvező feltételek voltak az elmúlt 30 év első 20 évében a váltók számára, és a magánszemélyek számára, és olyan olcsó volt a hitel, hogy boldog-boldogtalan felvette azokat, hogy még egy kutyának is adtak hitelt, mondta Raghuram Rajan. Tehát olyan nagy mennyiségű volt a kelezés, hogy szinte hihetetlen, hogy ez mind kockázatmentes legyen, nem is volt az. Mikor ezek aztán az idők folyamán kiderültek, hogy hát bebukásra ítéltetnek, akkor három olyan nagy amerikai kormány tulajdonban lévő, illetve kormány által garantáltnak gondolt intézmény, mint a Ginnie Mae, a Fannie Mae és a Freddie Mac, ezek az intézmények fölvásárolták a hiteleket, hogy biztosítsák a piacot, és hogy nehogy meginduljon egy rémült eladási hullám, ugye? Akkor elvesztik a papírok az értéküket. Ezeket felvásárolták, de így azt jelentette, hogy így az ő mérlegük lett tele kevésbé jó hitelekkel, és ezért azokat a nagy, hatalmas intézményeket is ki kellett menteni. És ez nagyon fontos, hogy ezek az intézmények körülbelül a felét tették ki az állampapírok forgalmának, tehát a jelzálog ilyen jelentős volt. Úgyhogy ha ezeket kimentette az állam, nem csoda, hogy ez csak annak fejébe tett, hogy ideiglenesen államosította ezeket az intézményeket. Amerikában az államosítás szó olyan szitokszó, annyira magán vállalkozás alapon állónak tekintik a vállalkozásokat, a pénzügyi vállalkozásokat is Amerikában, hogy tulajdonképpen nem hivatalos államosításról volt szó, hanem azt mondták, elnézést az idegen szóért, hogy konzervatorship alá helyezik ezeket a váltókat. Erről én már egy korábbi előadásomban beszéltem, csak most ismét megismétlem, hogy ez azt jelentette, hogy az állam a tőke pótlása érdekében, amire szüksége volt a cégnek, átvette a tulajdonjogokat ideiglenesen, amíg vissza nem tudták fizetni a talpon maradt intézmények az állam segítségét, tehát ideiglenes államosításról volt szó. Miért cseteljük ezt ilyen részletesen? Azért, mert a problémák gyökere valóban ez az öltékpapírosítás volt. Hiszen a bankok így az úgynevezett delegált monitorálást feladták. Vagyis azt, hogy ők ellenőrizzék a hitelezőt, a hitelt igénybevevőt pontosabban, aki felvett a hitelt, hogy jól használja fel és vissza fogja tudni fizetni. Azt gondolom, hogy ezzel az értékelőknek az alkalommal is a Nobel-díj kiosztáskor némileg alaposabban kellene foglalkozni. Nem mondom, hogy nem tértek le egy mondat erejéig, csak a hangsúlyokról van szó. Biztos, hogy 80-as években végzett kutatásai fontosak voltak a később, 90-es és a 2000-es évek elején folyó tevékenység megítélésébe, de azt látni kell, hogy az utóbbi időben nagyon jelentősen eltértek már a folyamatok a korábbi, úgymond hagyományos banki működéstől. Például a 2010-es években sorra jelentek meg olyan cikkek a jegybankok zsurnáljaiban, tehát azokban a folyóiratokban, amelyeket a központi bankok működtetnek, akár a Bank of England, akár a Fed, akár az olasz jegybank, jelentek meg olyan cikkek, amelyek rámutattak, hogy a bankok bizony képesek belső pénzt teremteni, azzal, hogy az általuk eldöntött hiteleket a forrás oldalon magának az érintett cég számlájára helyezik, és így megvan a forrás is. Tehát én egyszerre nyújtok hitelt, és egyszerre teremtem meg a forrást, és ha ehhez majd szükség lesz jegybankpénzre, annak úgyis utána megy a jegybank. Sokat írtam erről, meg beszéltem is előadásaim során alkalmattán. Tehát van ilyen jelenség, hogy a bank pénzt teremt, nem a semmiből, hogy így mondjam, hanem arra a kérésre, ami hozzá beérkezik. De vajon ezek a kérések mindig a reál szféra érdekében jelentkeztek? Természetesen a díjazottak is érzékelték a változásokat. Világosá vált, hogy a nem banki hitelközvetítők voltak a válság fő kiváltói, nem is a bankok. A bizottság elemzői rámutattak például, hogy milyen intézkedéseket hoztak aztán Amerikában a Bernanke vezette Fed, meg hát a Bank of England és a többi nagybank is, és hát az Európai Központi Bank, hogy megakadályozzák a válság romboló hatásának a tovaterjedését. Egyértelműen a jegybanki likviditás szinte korlátlan rendelkezésre bocsátása volt a megoldás. Hoztak intézményi jogi változásokat, de jól tudjuk, hogy ezeket az elmúlt bő évtizedben ismét csak fellazították, nem áll más emögött, mint magának a banki, tehát pénzügyi közvetítő szektornak a sikeres lobby tevékenysége a jog irányába. Erről nem igazán beszél az elemzés, hogy mire is adtak pénzt a bankok, hiszen éppen az a fő probléma, hogy a pénzügyi intézmények nem feltétlenül a reálgazdaság termelése számára adtak hitelt, teremtettek pénzt, hanem a spekuláció számára. És amikor kiderült, hogy ezek nem jó hitelek, már csak a mentő akció maradt az állam részéről. Hát ennyit az 1980-as években végzett kutatások 2022-es érvényességéről és a múlt évben Nobel-díjat kapott kutatók díjazásának indokoltságáról. Indokolt volt, csak még tovább kellene vizsgálni a pénzteremtés folyamatát, és azt, hogy mire adják a pénzt a bankok, hogy megakadályozzuk, hogy azért kelljen eladósodni az államoknak, hogy a magát, a bankszektort mentsék ki a válság problémájából, hiszen jól tudjuk, hogy akár csak később a Covid-nál is, amikor az állam beszállt, nem igazán a kis embereket, hanem magát a bankszektort mentették ki hatalmas áldozatok árán. Tehették mindezt azért, mert valóban pénzgazdaság maga alá gyűrte a reálgazdaságot. Köszönöm szépen a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.